Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra egyházunk a prédikáció alapjául rendelt, megírva találjuk János evangéliumában a 12. fejezet 20. versétől, a 26. versig a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ennek a mai vasárnapnak azt a címet adnám, hogyan nyerhetünk. Hiszen Jézus ebben a felolvasott ige szakaszban arról beszél, hogyan veszíthetjük el az életünket, és hogyan nyerhetjük meg az életünket. A fő énekünknek is egyik verszaka szól erről, hogy az egyé lenni képtelen nyáj, milyen veszélybe sodródik. Veszni tértek a hívek. Nagyon megrázó ez a gondolat, nem tudom, hogy mennyire éreztük első olvasatra, első éneklésre ennek a nagyon súlyos mondani valóját. Vajon én a veszni tért hívek közé tartozom, vagy pedig nyerek az Istennel? Elveszítek valamit, elveszítek mindent, vagy pedig megnyerem az életet. Hogy mennyire jelen van az életünkben a nyerés és vesztés, azt akkor is láttuk, amikor azt hiszem, hogy az elmúlt héten történt az, hogy egy könyvelő ugye 30 milliót veszített a pókeren. Még most is előttem van a Korda Györgynek az a hamiskás mosolya, amellyel ugye reklámozza a pókert, igaz 18-as karikával, mert nem tudom, azt gondolják a tévé emberei, vagy a reklám szakemberek, hogy 18 fölött már nem lehet az ember csak úgy rávenni ilyesmire. Értik már azt, hogy ez átverés. Minden esetre a hamiskás mosoly mögött ott van a remegés, hát hogyha nyerek. Hát, hogyha sikerül minél többeket átvernem, és sikerül kicsalni belőlük a pénzt. És persze, emellett megy a hazug szöveg, én vagyok a maguk barátja és póker kommentátora. Maguk barátja. Ugye mennyire más, amikor azt mondja Jézus, hogy én a ti barátotok vagyok. Mennyire más, mennyire másképpen bizonyítja azt, hogy ő a mi barátunk. Eljött az ideje, hogy megdicsőítessék az ember fia, azaz, hogy meghalljak, értetek. Mekkora hazugság, mekkora pofánvágás ez, amikor valaki így meri mondani, hogy én a barátotok vagyok, meg póker kommentátorotok. Ez az egyik része a dolognak, de a másik része az, hogy hát a televízióban legalizálták ezt a játékot. Törvényesen lehet játszani, és hogyha valaki belekeveredik ebbe az örvénybe, akkor utána pedig simán el lehet ítélni, mert nem bírt kijönni az örvényből, és eljátszotta a cégének a 30 millióját. Micsoda világban élünk mi? Nem csoda, hogy ugyanilyen világban éltek nyilván a régiek is, a 2000 évvel ezelőtt élt emberek is. Nem csoda tehát, hogy oda mennek Jézus tanítványaihoz, és ők szeretnék Jézust látni. Mert hallottak már róla, és tudják, hogy ő más. Valamit megéreztek rajta, hogy az ő mosolya nem hamiskás. Valamit megéreztek rajta, hogy amikor ő mondja, hogy én a barátotok vagyok, az nem hazugság. És ezt itt akarják látni. Minden bizonnyal ott van bennük egy egészséges, nyílt kíváncsiság. Az is benne van, hogy jó-jó, ti ismeritek Jézust, ti már láttátok őt, de most mi nem azt szeretnénk, hogy ti beszéljetek Jézusról, hanem hogy személyesen találkozzunk. És azt hiszem, hogy ma is nagyon sok emberben van, kívülállókban is, egy ilyen egészséges, nyílt kíváncsiság. Jó-jó, ti templomban jártok, ti evangélikusok vagytok, ti hisztek benne, de mi most már nem azt szeretnénk, hogy ti mondjatok róla valamit, hanem mi szeretnénk látni Jézust. Kérdés, hogy hogyan tudjuk mi őket elvezetni Jézushoz, mert ők szeretnék, mert ők vágynak arra, hogy találkozzanak Jézussal. Hogyan zajlik nálunk ez? Itt egymásnak szólnak, és aztán végül eljut a kérés Jézushoz, Jézusig. Van egy másik magyarázata annak, másik magyarázata is annak, hogy Jézus szeretnék látni ezek a görögök. Ez egy nagyon érdekes felvetés, és az is lehet, hogy van benne igazság, hogy ezek a görögök Edessa királyának a küldöttei voltak, aki szintén hallott Jézusról, és hallotta azt, hogy milyen kaliberű emberről van szó, hallotta Jézusnak a tanításait, gyógyításait, és azt is tudta, hogy Jézus nem stimmel, nem egyezik országának a vezetőivel, a főpapsággal, a Sanhedrinnel, és azt is tudta valószínűleg, hogy az életére akarnak törni, és Edessa királya meg akarta menteni, talán menekül státuszi jogot akart biztosítani az ő számára. És ezért küldi ezeket a görögöket. És Jézus erre mondja azt, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia, bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. Vagyis arról beszél, hogy nincs meghátrálás, a cél, amiért ő él, meghaláson át érhető el. Menekülésen keresztül nem érhető el. És most jön a nehezebbik része a dolognak, mert nekünk is sokszor erre kell rájönnünk, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a végső célunk az nem a meghaláson innen, hanem a meghaláson túl van. És az a nehéz, amikor az ember oda érkezik, hogy valakit el kell engedni, vajon eljutok-e odáig a pontig, hogy most már tudom elengedni. Vagy még, amikor már teljesen nyilvánvaló, hogy el kell, hogy menjen, még akkor is azt mondom neki, és ő is már tudja, és készül, még akkor is azt mondom, és hazugsággal áltatom magamat, hogy jaj, hát nem halhatsz még meg. Mert nem tudom elfogadni. Ő már elfogadta, ő már tudja, mennyivel könnyebb lenne is tisztább és igazabb a beszélgetés, hogyha őszintén tudnánk ezt vállalni. Elfogadni, hogy a végső célunk a meghaláson túl van. Vagy amikor saját magunkról van szó. Milyen nehéz lehet. Milyen nehéz lehet odáig eljutni, hogy most már le tudom tenni az életemet, és nincs, ami visszatartson. Mindent elrendeztem, mindent, ami mögöttem van, kudarcokat, örömöket, bánatokat, Mindent elrendeztem, és most már, Istenem, kész vagyok arra, hogy odalépjek hozzád. Milyen nehéz lehet, mert ugye ezt a lépést nem lehet visszacsinálni. Nagyon sok lépést vissza lehet csinálni az életben, de ezt az egyet nem. De Jézus válasza, biztatás a mi számunkra. Nincs visszaút, a végső célunk nem a menekülésen át, hanem a halálon átvezetés. Így nyerhetünk. Így nyerhetünk. Így juthatunk el odáig, ahogyan Pál apostol megfogalmazza, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Csak így lehet ezt az elképesztő mondatot megérteni. Nyilvánvaló, hogy ez azonnal nem történhet meg bennünk, hiszen ez egy fejlődésnek az eredménye. Amikor még fiatalok vagyunk, hozzávetőlegesen mondjuk 20-25 éves korig, akkor körülbelül úgy fogalmazzuk meg az életérzésünket, hogy nyertem, de nem vesztettem semmit. Hát benne van az emberben a fiatalos hév, erő, lendület, dinamizmus, és hiába nem sikerült valami, akkor is azt élem át, hogy én csak nyertem. Mindenen keresztül csak nyertem. És ez a jó hozzáállás, hiszen nagyon fájdalmas dolog depressziós fiatalokkal találkozni, akiknek nincsen kedvük élni, vagy nincsen életcéljuk. Ez az igazi. Én nyertem, és semmit nem vesztettem. Ezzel az önbizalommal kell neki indulni az életnek. De utána persze következik a következő korszak, amikor már egyre inkább szembesülünk, meg szembesültünk azzal, hogy mi lett az álmainkból. Megvolt a magam elképzelése, mi sikerült belőle, mit sikerült megvalósítani. Szembesül az ember a realitásokkal. Hogy sikerült a házasságom? Családi élet, gyerekek. Mennyire lett mély, intim a kapcsolatunk? Mennyire mélyek a barátságaim? Mennyire lényegre törőek, vagy mennyire felszínesek munkámban, karrierben, mennyire tudtam előre haladni, mennyire éreztem sikeresnek magamat, mennyire éreztem kudarcnak az életemet. Úgyhogy ebben az időszakban már, mondjuk 60 éves korig, 65 éves korig, az ember már azt éli át, hogy nyertem is, és veszítettem is. Ilyenkor az a jó, hogyha a kettő egyensúlyba hozható. Hogy el tudom fogadni, hogy igen, hát ezt elvesztettem, de ennek ellenére azért nyertem is. Hogyha ez egyensúlyban van, akkor jól érzem magamat, akkor igazából nyertes vagyok. És utána jön 65 fölött. Utána jön a hamiskás mosoly, amiről beszéltem. Amikor érzi az ember, hogy mindent elvesztettem. De még mindig még kapaszkodik azért, hát, hogyha nyerek pár milliót. Itt már az az életérzése lehet az embernek, hogy vesztettem és nem nyertem. Elfelejti, hogy mi minden volt jó az életében. Vagy pedig jön a kegyelem, és akkor azt éli át az ember, hogy mégis nyertem. Krisztussal mégis mindent megnyertem. Mégis sok mindennel megajánlékozott engem, habár magamban úgy érzem, hogy semmi sem sikerült úgy, ahogyan szerettem volna. De Krisztussal átérzem, hogy mégis értékes volt az életem. Mégis eltörli azt, amit rosszul csináltam. Eltörli a bűneimet. Mit vár tőlünk Jézus? Nyerést? Teljesítményt? Az a nagyszerű dolog, hogy nem várja ezt. Nem követeli ki, mint ahogyan a világ kiköveteli tőlünk a nyerést, a teljesítményt. Nem, hanem azt mondja, aki veszít a világ szemében, az nyer. A gabonamagban minden benne van, ami az élethez kell. Minden információ benne van. Készen van arra, hogy megteremje a gyümölcsöket, hogy megsokszorozódjon, hogyha a megfelelő helyre kerül. A mi életünk is ilyen. Minden bennünk van, amire szükségünk van. Semmi pluszra nincsen szükségünk, semmi plusz teljesítményre, hogy mi nyertesek legyünk. Csak mi, amikor bután gondolkodunk, gondoljuk azt, hogy még ez is, az is, amaz is kell még a boldog élethez. Nem. Önmagában, ahogy vagyunk, a gabonamag életünk, önmagában minden tartalmaz már, amire szükség van. Az Isten mindent belénk helyezett, mindent megadott nekünk. Csak bele kell, hogy kerüljünk az Istennek az erőterébe. Olyan ez, mint amikor egy egyetemi előadó, amikor a hallgatósága elszörnyűködött, hogy de nehéz megtanulni ezt és ezt. De nehéz ez a sok-sok minden, amit nekünk tudnunk kellene. Akkor így mondta: Uraim, én nem azért jöttem, hogy megtanítsam önöket valamire, hanem hogy leszoktassam önöket valamiről. És ez a lényege Jézus tanításának is, hogy ő nem azért jött, hogy valamire megtanítson, hogy valami óriási, nehéz dolgot ránk terítsen, hanem hogy szépen lefaragja rólunk azt, ami fölöslegesen ránk rakódott ebben a bűnös világban. Lefaragja rólunk a bűneinket, lefaragja rólunk a rossz elképzeléseinket, lefaragja rólunk a nem teljesíthető álmokat, és rájöjjünk arra, hogy vele mindent nyertünk. Amit veszítettünk, az mind csak olyan fölösleges volt. Mint ahogyan a szobrászok szokták megfogalmazni, hogy igazából abban a farönkben, abban benne van a szobor. Csak a fölösleget kell szépen lefaragni róla. Milyen egyszerű lenne. De hát ez egy művészet, lefaragni pont a fölösleget. És ezt a művészetet valósítja meg bennünk, rajtunk Jézus. Szépen lefaragja a fölöslegeset. Ez a kegyelem. Mert bennünk van az, amire szükségünk van. Csak a rárakódott fölöslegtől kell megszabadulnunk. Nyertem, és nem vesztettem, nyertem, és vesztettem, és nem nyertem, de amikor Jézus kezébe kerül az életünk, akkor átéljük a kegyelmet. Mégis nyertem. Elveszítettem az életemet, nem szerettem az életemet, mármint azt a sok lerakódással szennyezett életemet, és megnyertem egy új életet. Éppen ezt kérdezte tőlem valaki a vasárnapi igével kapcsolatban, hogy hogy van ez? Én azt hallottam, hogy amikor interjúban beszélgettél a Szeverény Jánossal, akkor azt mondtad, hogy aki önmagát szereti, csak az tudja szeretni a másikat. Hogy van ez összefüggésben ezzel az igével, hogy ha valaki a saját életét szereti, elveszíti? És akkor elmagyaráztam neki, hogy hát arról van itt szó, arról az életről, amit el kell veszíteni, ami a külső életünk, ami az álmainknak az élete, ami a másoktól elvárt élet, ugye mások is elvárják, hogy hogyan éljünk, ami a bűnnek az elvárása, az ördögnek az elvárása, vagy a saját kívánságaink elvárásai magunkkal szemben. Ez az, amit nem szabad szeretnünk. Ez az, amit le kell vetnünk, ahogyan Pál apostol a Róma 8-ban, Róma 7-ben fogalmaz. Ez a testi élet, de a belső ember az, amely az Isten tetszése szerint akar élni, csak éppen még nincsen ereje hozzá. Ez a belső ember, akiké szeretnénk igazából válni, és amelyet valóban lehet szeretni, mert Isten ilyennek teremtett bennünket. Tehát akkor nyerünk, hogyha a külső emberünket engedjük, hogy Jézus lefaragja, és akkor nyerünk, hogyha a belső emberünk megerősödik. Mindig fogunk találkozni azzal, hogy hogyan szeretnének az emberek rávenni bennünket arra, hogy nyerjünk valamit. Mindig erre kell gondolni, hogy a kegyelem az, amikor a világ szemében veszítünk, de az Isten szemében mindent megnyerünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, kérünk téged, hogy láttass bennünket a te szemeiddel, hogy mi is meglássuk mindazt, ami ránk rakódott, ami nem szerinted való, ami csak veszteséget jelent a számunkra, még hogyha a világ szemében az nyereség is volna, vagy nyereségnek is látszik. De csupán olyan az, mint a jég, amely elolvad, és olyan, mintha nem is lett volna ott. Kérünk téged, segíts bennünket az igazi nyerességre, az életben is, és a halálban is. Amen.